Testvérek, egyre jobban szeretem a Szentírásból azokat a részeket, amelyek nem vallásos történetek. Egyszerűen egy világi, emberi esemény, mert pontosan ez a Szentírás legmélyebb tanítása, hogy emberi kapcsolatokon, emberi eseményeken, amelyben bűn van, bizalom, bizalmatlanság, ezeken keresztül közeledik hozzánk az Isten. És az Isten országa általunk akar belépni ebbe a közönséges, hétköznapi életbe, amit mi élünk. Egy ilyen világias történetről van most szó tulajdonképpen. Egy kistermetű zsidó, mert a római neve Paulus, az azt jelenti, hogy kicsi, és akkor úgy adták a neveket, hogy az jellemző legyen rá, megtér Krisztus hitére. Azelőtt üldözte az egyházat. Rossz híre van. Mindenki bizalmatlan vele. És jogosan. És akkor jön egy ember, úgy nevezik, hogy Barnabás apostol. Maga mellé viszi, és elviszi az apostolokhoz, és bemutatja nekik. Barnabásnak két dolog fontos, hogy megbízzon Pálba. Látta az Urat, és Damaszkuszba azért kosáron úgy engedték le a falon, tehát szenvedett már érte. Most ez, hogy látta az Urat, az azt jelenti, hogy hisz benne. Hisz az ő istenségében, és már szenvedett érte. Az elő élete Barnabásnak nem számít. Egy ilyen ember bizalmat érdemel, mondja Barnabás. Most tessék elképzelni a következőt. Barnabás is bizalmatlan lesz. Mi lesz akkor Pálból? És mi lesz az egyházból? Úgy látszik, hogy itt pusztán arról is van szó, hogy emberekben megbízni, az egy isteni történet. Most ezt az egy esetet megvilágította a Szentírás azért, hogy le ne kicsinyeld azt, hogy megbízol-e az eljövendő nemzedékbe. Akkor is, hogyha sok rosszat el tudsz mondani róla. Engedsz-e a benyomásoknak, az előre megformált közösségi véleménynek? És mi lett volna Pálból? Egy excentrikus, kiállhatatlan zsidó, aki most már nem járna zsinagógába, a pogányokat még jobban gyűlölni, és azzal az élményben, a szívében, hogy ő látta az Urat, egyedül maradna. Fonná tovább a sátorlapokat, mert ez volt a mestersége, de valami rendkívüli furcsa ember lenne belőle. Hogy Pál megtalálta a hivatását, az nem csak az Isten műve, hanem Barnabásé is, ki megbízott benne. Barnabás, mint egy az egész egyház történelem nevében áll most ott. Van-e az életben egy valaki, akinek bizalmat adtál, akit fölvállaltál? Ezért szent egy igazi házasság, hogy a másikban megbízol. Sok minden szólna ellene. Az ember nagyon nagy titok. És te mégis bizalmat adsz. Ezért szent a gyermeknevelés. Az a gyerek az olyan külön világ. Neked, mint édesapának, édesanyának annyi elképzelése lesz, amit mind át fog hágni, és nem az lesz, amit akarsz. De bízol-e benne, hogy jó akar lenni, hogy Isten szánt neki valami hivatást? Valahogy úgy, ahogy Mécs László mondja egyik versében, vagy az édesanyja tudta róla, hogy ő királyfi. Ezért szent a lelki atyaság, de csak ilyen szinten. Ezért szent az a közösség, amely bizalmat ad másoknak. Például ez a kicsi kis sümegi közösség, ahol látjátok, hogy fiatalok fordulnak meg. Egyszer ezt is ki kell tárgyalnom előttetek. Ezek nem lesznek okvetlenül papok vagy szerzetesek. Még akkor sem időnként felvették a szerzetes ruhát. Ettől szabaduljatok meg. Ugyanakkor tiszteljétek azt, hogy most idejöttek, és úgy akarnak élni, mint a szerzetesek. Ne bizalmaskodjatok velük, imádkozzatok értük, hagyjátok. Ez a provincia, a Szűzmáriáról nevezett provincia olyan nagy lelkű, hogy enged egy házat, ahol belül részt vehet a szerzetesi közösségbe fiatal és tovább mehet, ha akar. Nem könnyű. Befogadsz így valakit a családba? Ezért szent ez a közösség. És Isten meg fogja áldani. De nagyon nehéz ezt megtanulni. Barnabás itt megvalósította azt, amit a Szent Leckében Szent Jánostól hallottunk, gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Barnabás tett, cselekedett. Maga mellé vette ezt az újonnan megtértet. Elvitte az apostolokhoz. És igazsággal szeretett, mert nem az érzelmek szintjén tárgyalta Saul megtérését, nem rázta az öklét, hogy de ez az előző rendszerben mit tett nekünk, hanem hitt abba, hogy megtért. És szenvedett is. Vigyázzunk, nagyon fontos. Már szenvedett Krisztusért. Barnabás igazsággal szeretett. Pál életének legmélyebb igazságát, valóságát hozta a felszínre. Minden rágalmazás, bizalmatlanság és jogos fölháborodás ellenére ez az ember látta az Urat, szenvedett érte. Adjunk neki bizalmat. Kutassunk az életünkbe, tudunk-e előlegezett bizalmat adni embereknek, rendtársaknak, családtagoknak, egyházközségbe érkező új tagoknak, akiben mégis ott van a hit, vagy csak a mendemondákra hallgatunk, hogy milyen benyomása van róla másoknak, nyilván okosnak kell lenni, ezt is tudni kell. De bizalmat megadni az hatalmas esemény. És gondolkodjunk el most az Úr Jézus hasonlatán, amit az utolsó vacsorán mondott. Ő a szőlőtő, mi a szőlővesszők. A gyümölcstelent levágja az Atya Isten, a többit megtisztítja. Vagyis kézbe veszi, és metszőollóval vagdalja le róla a kacsokat. Nálunk így mondják, kacsozik. És ki az, akinek ne kellene tisztulnia? Barnabásnak? Péternek? Hát akkor a másikat is kézbe veszi az Úr. Nem engedi, hogy egy-egy kacs elszívja az erejét. Ha a szőlő érezne, akkor felsikoltana a metsző ollóra. Mit csinálsz velem? Nem engedem, hogy elmenjen az erőd. Gyümölcsöt kell hoznod. Így visítozunk, így kiabálunk az Isten ellen, amikor nem csak az újonnan megtértet, hanem már a régen a hitben élőket is szépen, éles metszőolójával megmetsz az Atya Isten. Saulnak is tisztulnia kell, Barnabásnak is, a többieknek is, akik még bizalmatlanok vele. De van itt egy csodálatos mondat. A tanítás által, melyet tőlem hallottatok, már tiszták vagytok. Ezt az Úr Jézus az utolsó vacsorán mondja a 15. fejezetben. 13. fejezetben eltávozik Júdás. Ő nem tiszta. Akik most ott benn maradnak, a 11 arról azt mondja, hogy tiszták vagytok. Azért az Úr Jézus azt hiszem, hogy nem egy ilyen pszichológiai kijelentést tesz, vagy pedagógiait. Az Isten ember beszél. A tiszták vagytok, vagyis azt jelenti, hogy szentek vagytok. És még ezután történik az, hogy Péter megtagadja őt. Mit jelent akkor ez a tisztaság, Uram? Itt is nem a bizalomnak a történetéről van szó? Tiszták vagytok, mert hozzám tartoztok. Ti, akik itt ültök a padokba, ugyanúgy rátok vonatkozik. Ezt Jézus ma nekünk mondja. A tőlem hallott tanítással, amelyet elfogadtatok, tiszták vagytok. Az más, hogy még lesz egy-két bukás, amitől Isten óvjon. És hogy mennyire óvta ő Pétert. Meghalsz velem, mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem, de én imádkoztam érted. Péter, én tudom, hogy nem fogsz elszakadni. A bűnben is velem vagy. mert ellenem vétkeztél. A bűnbánatban is engem keresel. Te már hozzám tartozol. Ezt jelenti ez a tisztaság. Előre látja Péter bukását, inti őt, de bízik benne. Ez az isteni nagylelkűség. Tisztának tartja. Ez a tisztaság a következő. Jézustól sohasem fog elszakadni. Ez a szentség. Az, hogy erkölcsileg még foltok vannak az életébe, sőt, nagyon nagy bukás előtt áll, de ez a bukás sem fogja elszakítani, még a tagadás sem. Tehát akkor ez a tisztaság, amelyről most beszélt az Úr, egyfajta egzisztenciális, örök, személyes kapcsolat, amelyet már nem adok fel. Testvérek, sokszor, amit mi minimumnak látunk a vallási életünkben, az a maximum. Tehát az, hogy én hiszek Jézus istenségében, én római katolikus vagyok és maradok. Ez minden. Na most ezt kellene persze fölvállalni minden vonatkozásba, és az életnek minden területén, és minden korszakunkban, akkor lennénk erkölcsileg is szentek, tiszták. Mert a lélek mélyén szentek vagyunk. Az ő tanítása által. Igen, mert ez a minimum nem más, mint aki bennem marad a hit által, és én ő benne az bő termést hoz. Most meg a szent miséről van szó. Azért itt valósul meg legjobban az, hogy aki bennem marad, és én ő benne, a szent áldozás. Testvérek, hogyha ezt tudatosan áldoznánk, akkor eljutunk a szentségre. Szeretném, hogyha egy nap mindannyian áldoznátok. De ma arra is megtanít az Úr Jézus, hogy aki nem áldozik itt heteken át, de itt látom a padokba, azt én értékelem. Lehet, hogy méltatlannak tartja magát. Lehet, hogy valamivel küszködik, nem mer szakítani. Lehet, hogy nagyon érzékeny a lelki ismerete. De itt van, lélekben van vonatkozása a szentséggel, és én megadom azt a bizalmat, hogy megérem sümegen, hogy mindannyian jöttek az Úr testét venni. Ha máskor nem, a halálos ágyatokon. Mert aki az ő tanítását hétről hétre így hallgatja, hogy ti hallgattok engem, mert nem engem hallgattok, hanem aki engem küldött, a Jézus Krisztust, és akit ők, aki őt küldte, az atyát. Micsoda tisztaság, hogy ennyi gyönge emberi beszéd, ilyen gyönge tanúság, mint a beszéd, elég nektek, hogy Jézusról szól, elég nektek, hogy újra mondom azt, amit az evangéliumban mondott, hogy teljes lélekkel higgyetek benne. És most, hogyha a szívetek már nem vád, ha vádol a szívetek mégis, tehát a tanítást elfogadtátok, de mégis bántja valami a lelkiismereteteket, azt mondja ma a Szent Leckébe János, Isten nagyobb a szíveteknél, ő fölment benneteket egy nap. De ha nem vádol a szívetek, akkor megint itt van a szó, bizalommal kérjetek. De vigyázzunk, akkor nekünk is ilyen bizalommal kell lenni Isten iránt. Ő megbízik bennünk, tekergünk össze-vissza, bűneket követünk el. Sokszor nem is figyelünk arra, hogy kicsoda az Isten, és hogy jelen van Jézus. Sokszor világias életet élünk, és ő tudja, hogy mi az övé maradunk. Micsoda bizalom. Akkor most mi is adjuk meg neki azt a bizalmat, hogy amit kérünk, azt meg fogja adni, ahogy ő akarja. Olyan bizalommal, hogy nem akarom látni holnap, hogy megtetted-e, Uram, amit kértem. De úgy megyek ki a templomból, hogy te ezt az én kérésemet isteni módon fogod meghallgatni. Hogy egyetlen egy kérés sem marad meghallgattatlanul, legfeljebb jobban meghallgatod. Majd egy nap megmutatod nekem. Amen.